Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Lantos Csaba energiaügyi miniszter. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a tisztelt hallgatókat.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. A következő órában a napelemes rendszerektől az atomenergetikai együttműködésen át az ellátásbiztonságig több területről is beszélgetünk. Bár a nap nem süt, és igencsak borús odakint, de kezdjük a napenergiával, mert hogy adásunk előtt röviddel jelentették be, hogy 100 milliárd forintos pályázat indul januárban, amiből lakossági napelemes rendszerekhez lehet majd akkumulátort venni. Kik és mekkora tárolót szerezhetnek majd be?
Ugye milyen jó lenne, ha ilyen ködös időben, amikor nem süt a nap, ellene már tárolva, mint a befőtt ellene tárolva ugye az áram, és akkor csak elő kéne szedni.
Egyszerűbb lenne.
Na. Szóval minden Magyarországon lakó, minden magyar állampolgár hozzájuthat ehhez a támogatási formához. Ez úgy néz ki, hogy amit támogatni fogunk, egy nagyon egyszerű igénylőlapot dolgoznak ki most éppen a kollégák. Január közepén várható a pályázat megjelenése, tehát online lehet majd előregisztrálni erre. Egy egyszerű lapon, tehát ígérjük, hogy nem lesz bonyolult. Mindenki egy 10, maximum 10 kilowattos ez az energiatárló egység, hát ez egy akkumulátor gyakorlatilag, ez egy fix telepítésű akkumulátor, ne egy nagy valamire gondoljanak a kedves hallgatók, egy 10 kilowattos, ehhez, ez ma körülbelül a piacon, a különböző gyártóktól, forgalmazóktól beszerezhetők, ez körülbelül 3,2 millió forint egy ilyen 10 kilowattos akkumulátornak az ára, és ebből mi fixen adunk 2,5 millió forintot. Nyilván, ha kisebb az akkumulátor, akkor arányosan kevesebb.
Akkor lehet kevesebb, kisebbet
igen, de
is.
De 2,5 millió forint, tehát egy 80%, nagyjából 700 ezer forinton erő kell ugye ehhez a háztartás részéről. Ezt igénybe veheti az is, akinek még nincs napelemese, meg az is igénybe veheti, akinek már van. Ugye Magyarország, emlékeztetnék arra, 316 ezer úgynevezett háztartási méretű kis erőmű van, tehát ezek, akik a háztetők, több mint 316 ezer ilyen működik az országban, tehát elég nagy számú, ilyen mind a két csoport igénybe veheti. A napelemhez már nem adunk támogatást, ugye egy óriási napelem felfutáson vagyunk túl. 2010-ben, amik ez a kormányra lépett, akkor volt egy megawattnyi napelem összesen Magyarország, 300 darab ilyen háztartási méretű erőmű volt már, tehát az egy létező technológia van, akkor még viszonylag drága volt egyébként, közben nagyon sokat fejlődött a technológia, és most ott tartunk, hogy 8200 megawatt, mondom még egyszer, egy megawattról 8200 megawattnyi napelem működik már az országban, ebben van háztartási, tehát ezek a háztetőkön lévők, van ipari méretű, ilyen nagy ipari parkokban, ha úgy tetszik, meg vannak iparvállalatok tetején, itt saját célra termelő. Ez 8200 megawatt. Ezek mind jelentkezhetnek, már mint akik háztartásiak. Lesz egy preferencia rendszerünk ugyanakkor. Tehát senkit nem zárunk ki, mindenki jelentkezhet. Az elsőként azt preferált, akinek már lejárt az úgynevezett szaldó elszámolása, vagy 2030 végéig le fog járni, ők azok, akiknek a leginkább indokolt a tekintetben, hogy amikor kiesik a szaldóból, akkor el kell ismerni, hogy egy jóval kedvezőtlen rezsimbe kerül, de ezt ugye hát 2024. január 1-től már nem lehet csak bruttó elszámolás, Európai Uniós rendelet írja elő, mi voltunk az utolsók egyébként, akik ezt bevezettük. Tehát aki kiesik a szaldomból, annak a számára azt ajánljuk, hogy vegyél hozzá a meglévő napelemed mellé egy megfelelő akkumulátort, és ezt az a napközben, amikor a áramcsúcsodat megtermeli, adott esetben többet, mint amit elfogyaszt a házad, akkor tedd el, mint a befőttet, ahogy mondtam, vagy inkább egy kompót, mert majd este használd el ezt az áramot. Ez a legjobb megoldás. Napközben megtermelt áramot, este saját áramunkat elfogyasztjuk. Számukra lesz a legelőnyösebb, ezért is gondoljuk, hogy ők a preferáltak. Van egy második preferenciánk, hogy az 5000 lakos alatti településeken, ez azért a Magyarországon a 3200 településből 2800 ilyen. Tehát rendesen azt mondanánk, hogy ezek a falvak, de ezek nem csak a falvak és kisvárosok. Azért ők, mert ők azért, akik a leginkább, ha általában megnézzük a jövedelmi viszonyokat, akkor valóban ott élnek azok, akiknek kell ilyen típusú támogatás. Ez a két preferált kör van, tehát aki vagy szaldóba volt, és már kiesett, vagy még 2030-ig ki fog esni. Ezt mindenki tudja attól függően, hogy mikor telepítette a napelemét, 10 évig ugye van a szaldóba, és amikor kiesik, tehát hogyha a tizedik éve az 2030 előtt van, akkor ő egy preferált, meg aki kis településsel lakik.
Ekkora érdeklődésre számítanak, hogy a 100 milliárd forint, ami viszonylag nagynak tűnik, mint összeg, preferencia sorrend alapján lesz majd kiosztva?
Hát ez ugye 100 milliárd forint, egy támogatás az 2,5 millió forint, ebből következően 40 ezer háztartásra számítunk. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon masszív jó program, és igen, arra számítunk, hogy valóban itt több lesz akár a jelentkezők száma, ezért is kellett előre megállapítanunk egy ilyen preferencialistát.
Hogyan zajlik majd a finanszírozás? Ugye ez is nagyon fontos, hogy nekem ki kell fizetnem, és utólag kapom meg, vagy amikor vásárolom, már akkor ott lesz a számlámon a pénz, vagy önök utalják?
Nem, mi utaljuk ezt a pénzt természetesen.
800 ezer forint, hogyha maximum, legalábbis ebben a pillanatban annyit kell hozzátenni a 2,5 millióhoz, 700 ezer. Mennyi idő ennek a megtérülése? Mennyire éri meg? Mert ugye azt lehet hallani, hogy nagyon sokak azért nem telepítenek napelemet akkumulátorra, mert hogy a megtérülési idejét nagyon megnöveli a napelemes rendszernek. Hogyha ilyen 700 ezer forintot kell 10 kilowattra kifizetni, az mekkora megtérülést jelent?
Hát aki kiesik a szaldóból, adott esetben vagy nagyon keveset fizetett eddig az áramért, vagy akár semmit, tehát hiszen ő a hálózatot úgy használta, hogy amikor többletet termelt tavasztól őszig, az betermelte a hálózatba, és télen, meg amikor többet vételezett, az gyakorlatilag a hálózatból, tehát úgy használta többieket, ha úgy tetszik, mint hogyha lenne egy ország akkumulátor, ugye így tudta használni. Ő számukra jelent ez a legnagyobb megtérülés, de őnek már egyszer beruházott, őnek ez a napelem az megtérül, 10 év alatt megtérül mindenkinek, és utána viszont ezt a támogatást, ezzel jól jár az egyén is, nem kétségesen, ez 2 év alatt megtérül neki, 2-2,5 év. De jól jár a társadalom is, hiszen valójában, ahogy mondtam, lokálisan megtermelt energiát lokálisan használunk fel, ezzel a többiek számára nem jelent terhet. Ezzel jár, ez pont az a helyzet, ezt ismertük fel, amikor az egyén is jól tud járni, és a társadalom egészen is jól tud járni, ez egy ilyen win-win szituáció, hogy most mondani szokták. Ez az, ami most egy kitűnő alkalmat ad erre a programra.
Mekkora tárolói kapacitás jön így létre?
Ugye ott tartunk, ahogy mondtam, hogy van 8200 megawattnyi napelem, meg van még egyébként ezen felül még kb. 800 megawatt, ami egyéb megújulók, ebben benne vannak a szélkerekek, egy 325 megawatt, benne vannak a biogáz, biometán erőművek, és benne van némi geotermia is, ugye ezek adják ki összesen, hogy 9000 megawatt az a megújuló kapacitás, ami Magyarországon rendelkezésre áll. Ehhez képest ma összességében van már energiatárolónk, van 220-230 megawatt, tehát nagyjából egy 2,5%. Ez úgy áll össze, hogy ipari méretű, hiszen volt egy másik pályázatunk korábban, ez a metárolónak nevezett, az folyamatban van, 26 végéig kell az ipari vállalatoknak telepíteniük ott a akkumulátorokat, ezek nagyobb méretű, ipari méretű energiatárolók, abból 150 megawatt már működik, 150, és volt egy másik pályázatunk, ami sikeres volt, ez a Napelem Plus program, az volt először, amikor a napelemet, aki telepít, az akkumulátort is vásárolhatott hozzá, abból 21 ezer háztartás, ott még tart a kivitelezés, de már egy 15 ezer körülbelül megvalósult, abból van egy 70 megawattnyi, tehát 150 ipari, 70 lakossági akkumulátor, ez a 220-230 megawatt, ami ma van, ez mondom jelen pillanatban két, és ezzel még mögötte vagyunk az Európai Unió átlagának, ami ez egy 10% ma körülbelül, de az ambíciónk az, hogy ezt megtízszerezzük az ország, tehát összességében az a terv, hogy áramból megteremtjük az energiaszuverenitást. Összességében áramból mi nem fogunk a külföldre szorulni. Ez nem,
de ez nem csak a napelemekkel.
Ez nem csak a napelemekkel, nem csak az akkumulátorok, szélkerekkel, jönnek hozzá majd még ezek a gázturbinák, amiről
majd mindenképpen beszéljen majd, talán, de mekkora tárolói kapacitás, ami majd létrejön, hogyha ez az 1000 milliárd forint mind akkumulátorokba csorog?
Hát ugye ez egy 400 megawattnyi, hogyha ez csak önmagában a lakossági. De most az a terv, hogy eljutunk oda, hogy 1000 megawattnyi energia. Ugye ezt is fektettük bele, van egy nemzeti energia és klímaterv, ez a bizonyos NECT, tehát ez egy nyilvánosan elérhető dokumentum, azt vállaltuk, hogy 2030-ra 1000 megawatt. Jó ütemben, ahogy mondtam, 220 megawattnál tartunk most, jönnek ezek a programok, tehát én azt gondolom, hogy ezt elég biztosan lehet mondani, hogy 1000 megawattot el fogjuk érni. De igazából közben gondolkodunk, látjuk, hogy a világ hogy fejlődik, látjuk, hogy ebben lesz a verseny. Itt regionálisan, és egész Európában, és bizonyos értelemben globálisan is a verseny arról fog szólni, hogy ki tudja az energiát a megfelelő időben eltárolni, és ezért mondjuk azt, hogy ez nem lesz elég. Tehát az az 1000 megawatt, ahogy jelenleg, a jelenlegi hivatalos terveink szólnak, azt meg kell haladnunk, ahhoz még masszív további beruházások kellenek, és az bizony azt jelenti, hogy ahogy mondtam, hogy egy olyan 2500 megawattig, ugye közben, amit ennek elektrifikációnak nevezünk, az a megatrend, ha úgy tetszik a világban, ugye arról szól, hogy Magyarországon a nagy mesterterv az az, hogy növekedni fogunk, ugye az mindenképpen kell, hogy a jólét növekedjen. Úgy fogunk növekedni, hogy közben az összenergiafogyasztásunk csökkenni fog. Ez nem lehetetlen, mert ezt 2010 óta is így csináljuk, tehát növekszünk, de közben csökken az összenergiafogyasztás. Csak ezen belül van egy óriási váltás, a belső arányok megváltoznak, és nagyon nagy mértékben gyorsan nő az áramfogyasztásunk. Korábban, a korábbi időszakban mondjuk évi 1,5%-ot nőtt az áramfogyasztás. Most, mondjuk a Covid óta, azt mondanám, hogy felgyorsultak az események, több elektromos autó, sok minden miatt, és most körülbelül átmentünk a 1,5%-ra évi 2,5%-os növek. Ez látszólag nem nagy, az évi 1%, csak tessék ezt mondjuk egy 10-15 évre elképzelni, és akkor már hirtelen kiderül, hogy mekkora nagy növekedés. Na és ehhez kell nekünk energia termelés, hálózat, meg tárolást kialakítanunk, és erről szól a terv, hogy az energiatároló képességünk olyan nagy legyen, hogy amikor jó az áramár, akkor majd mi exportáljunk. Ugye ma is az a helyzet, hogy rengetegszer van, hogy Magyarország áramexportőr.
Volt már olyan napok, illetve voltak olyan időszakok, amikor Magyarország több áramot vitt ki, mint amennyit behozott, sőt, hát a termelésén túl.
Ami korábban sose volt, és ebben az évben már bizony 14 olyan napunk volt, amikor a teljes napot megnézve mi áramexportőrök. Ez ilyen nem volt korábban. Erre legyünk büszkék. Ez a hatalmas nagy napelem flotta teszi lehetővé, ami a magyar társadalom együttes közös erőfeszítésünk eredménye. Ez egy nagy eredmény. A probléma azonban az, hogy nem mindig jó az ár. Amikor mi exportáljuk az áramot, akkor van, hogy sajnos nagyon alacsony, vagy akár az áram egy olyan furi termék, egy olyan furcsa termék, aminek lehet negatív az ára.
Tehát hogy máshol is süt a nap, és máshol is van plusz
hát
energia.
Hát sajnos így van, amikor többlet van a rendszerben, és valahogy el kell füstölni azt, valakinek el kell fogyasztani. Tehát van olyan, amikor a termelő fizet azért, hogy valaki más hajlandó elfogyasztani. Ebből persze nem érez a háztartás semmit, sőt, még egy átlagos vállalat se érez semmit, hiszen ezt maguk az energiakereskedők kell, hogy ezt, ha úgy tetszik, kiegyenlítsék, csak ők természetesen azokban az árakban, amiket ők ajánlanak az ügyfeleiknek, ugye Magyarországon rezsivédelem van, tehát a háztartások ebben nem érzékelnek semmit, helyesen szerintem. Egy vállalat azonban már érzékel, de hát ő mehet több energiakereskedő. Az energiakereskedő nyilván ezt a volatilitást, ezt a változékonyságot be fogja építeni az ő szerződéses áraiba, mert ő meg profitot akar természetesen csinálni. Na, ebből következően nekünk, és mindenki másnak is, az a célja, hogy ezeket a nagy árváltozékonyságokat, azokat lehetőleg kisimítsa a fogyasztó számára. Ezt hogyan lehet megtenni, hogyha van olyan képességed, amivel te döntöd el, és nem, ha úgy tetszik, a természet szeszélye, vagy a piacok szeszélye, hogy mikor fúj éppen a Balti-tengeren a szél.
Mekkora most a napelem telepítési kedv, mert a 2020-as években, sőt előtte is volt olyan év, hogy az előző 12 hónaphoz képest megduplázódott a beépített kapacitás. Többször is volt ilyen. Azért az már valószínűleg nem elvárható, hogy a 8000 megawatt megduplázódjon, sőt az inkább csapás lenne talán 12 hónap alatt, mint segítség. Szóval milyen most a telepítési kedv?
Hát ugye, ahogy mondtam, 2024. január 1-től mindenképpen egy új rezsim van, mert onnantól kezdve ez a bruttó elszámolási elvet vagyunk kénytelenek mi is alkalmazni, tehát nyilván a lakossági napelem telepítési kedv az lejjebb fordult. De azért még ebben az évben is meg fogunk csinálni 1000 megawattot. Tehát azért
az
olyan...
abból mennyi a lakosság?
Összességében, uh-huh. Ennek a nagy része az már vállalati. Ezek közül van, ami viszonylag új fejlemény, az utóbbi évek fejleménye, úgynevezett saját célra termelő erőműveket vállaltok, tehát a gyárnak a tetején van a napelem, és hogy nem termel be a hálózatba, ő elfogyasztja gyakorlatilag a saját áramát, amit megtermel. Ez egy jelentős bővülés volt az elmúlt mondjuk 2-3 évben. Most már ott tartunk, hogy 650 megawattnyi ilyen saját célra termelő. Ez nem volt korábban, tehát ez mind az utóbbi években jött be, és azért folytatódnak a nagy ipari méretű napelemparkok telepítéseit, de most már kétségtelenül idén azért a lakosság kevesebbet, de összességében elkezd telítődni a piac, tehát ahogy helyesen mondta, hogy ennek az országnak a pillanatnyi áramfogyasztása az körülbelül mondjuk 5 és 6 ezer megawatt között szokott lenni most átlagosan. Ebben az évben egy furcsaság, de ebben az évben volt, hogy idén január 20-án volt, amikor a valaha mért legnagyobb mindent rendszerterhelés volt a magyarországi villanyáram rendszerben, az 7600 megawatt volt. Tehát egy adott negyed óra, egy órás etapokban mérjük az áramot, akkor 7620 volt január 20-án. Egyébként húsvét hétfő délután volt egyébként a legalacsonyabb, 2600 valahány megawatt, tehát jó, hogy ez egy háromszorosra tud ingadozni, ha úgy tetszik, az általunk használt áram, de azért olyan nagyjából azt mondja, 90 szegben 5 és 6 ezer megawatt között szokott lenni az áramfogyasztás. Tehát nekünk, amikor nekünk van 8200 megawatt, és még nem állt le, tehát jelen pillanatban is bent van, még majdnem 3500 megawattnyi ipari méretű erőmű, tehát azzal számolunk, az is van a hivatalos tervünk, hogy 2030-ra 12000 megawattnyi megújuló napelemparkunk lesz, azért az nagyon nagy már az ország méretéhez képest. Tehát rá is kényszerülünk arra egyébként, ez az érdekünk is, de ha úgy tetszik, ebből következik, hogy nekünk el kell tudnunk tárolni az áramot, mert egyébként olyan túltermelést alakulnak ki a napos órában, mert nem tudnánk mit kezdeni.
Az energiaközösségek létrehozása hol tart? Az nem jelentene, vagy jelenthetne megoldást? Ugye az energiaközösség az, amikor én megtermelem az áramot, van egy megállapodás, a szomszéd pedig, akinek nincsen napeleme, az elhasználja, vagy kettővel arrébb, vagy az a háztömb, vagyis tulajdonképpen nem terheljük a hálózatot olyan szinten, mert fél méter, 500 méter, egy kilométeren belül elhasználjuk.
Így van, tehát az energiaközösség, ahonnan eredt eredetileg az a gondolat, ez nem Magyarország jön Nyugat-Európából, tehát egy hőközösség volt, tehát egy adott településen belül valakinek volt egy hőtermelő vagy hőtároló képessége, és abból lehetett juttatni másoknak. Tehát ez a lokális megoldás, ez teljesen jó. Tehát mi az energiaközösséget ezért támogatjuk, új szabályozás jelent meg idén, ugye a társasházakra vonatkozó, és el is indulnak a társasházak.
És mikor lesz az első ilyen működő? Egy már, ha jól tudom, van, de mikor lesz, amikor, ha nem is tömegével, százával, ezrével, de tulajdonképpen ez akár mondjuk egy akkumulátornak az alternatívája lehet. Mi kell ahhoz egyáltalán?
Azt mondom, hogy eddigi tapasztalatunk az, hogy azért nagyon sok jelentkező, aki energiaközösséget próbált volna megcélozni, ő valójában nem akarta a hálózati díjat megfizetni. Tehát gyakorlatilag potyautas lett volna a rendszerben. Ezt nem támogatjuk. Tehát ez gyakorlatilag használni akarom a hálózatot. Tehát nem akarok leválni a hálózatról, mert amikor azért nekem szükséges, azért jöjjön csak a hálózatról, csak amikor meg jobban megéri nekem, akkor persze én önmagam akarom magam ellátni. De a hálózati csatlakozásomat azért nem adom fel. Na ez így nem fair játék. Ugye tehát mi azt mondjuk, hogy azt a fajta energiaközösség, ahol ténylegesen lokálisan például egy társaságban, azt támogatjuk. Vagy egy adott településen belül, mert lehet olyan, hogy van egy nagy üzem, akinek van olyan hulladékhője, maradékhője, amiből egyébként jól tud mondjuk távfűtést adni. Tehát nem szükségszerűen csak áramra vonatkozhat egy energiaközösség, és nem is így alakult ki egyébként a rendszer, de ezt olyannyira, hogy ugye új szabályozás jelenik még az energia szövetkezetek, tehát hogy lesznek ilyen típusú, ezt támogatjuk. Tehát minden olyan lokális, alapvetően az az elv, hogy ugye vannak, akik azt mondják, hogy az a jó energia, amit meg se termelünk. Hát én ezzel borzasztóan nem értek egyet, ez akkor visszamehetünk a barlangokba, meg a kőkorszakba. Nem. Ahhoz, hogy mi egy modern civilizációt fenntartsunk, ahhoz energia kell, energia nélkül, gondoljanak bele az élet bármilyen területére, energia nélkül ez nem megy, csak az a jó energia, amit helybe termelünk, meg is helyben is fogyasztunk.
Mikor éri utol a hálózatfejlesztés a napelem telepítéseket? Van erre konkrét céldátum, illetve hogy számolják, ebben a pillanatban mennyi pénzt kellene ideális esetben a hálózatra költeni, hogy minden tip-top legyen?
Sokat. Tehát azért gondolják el, az áramrendszer az úgy épült föl, nálunk is, és máshogy is mindent a világon, hogy nagy erőművek megtermelték az áramot, nagy forgó generátorok állították elő, hőerőművekbe, atomerőművekbe régen az áramot, majd ezt föltranszformáltuk nagy feszültség, mert kisebb hálózati veszteség, ha messze el kell vinni, elvittük ugye a fogyasztókhoz, letranszformáltuk, hogy eljusson utána a házunkba, a lakásunkba, az irodába, stb. Így volt a rendszer. Tehát teljesen egyirányú elektromozgás feltételezett, most nagyon leegyszerűsítve. Ehhez képest, ahogy mondtam, nálunk 316 ezer erőmű van, aki ráadásul nem is nagy erőmű, a nagy erőműveket jól tudja szabályozni, ha úgy tetszik, a központ. Tehát ott az ő kézbe tudja tartani. Egy háztartási méretű erőművet nem tud, azon nem is elvárható, hogy 316 ezer erőművet. Ez majd a mesterséges intelligencia, majd az még egy jövő. De azért a tekintetben egy teljesen új kihívás elé állított, nem csak minket, az egész fejlett világot, ahol van működő áramrendszer, azért ne felejtsük el, vannak még, akik most jönnek. Na, és ez azt jelenti, hogy újra kell teljesen építeni a hálózatot, ki kell cserélni sokszor a kábeleket, mert nem bírják el a kábeleket, mert rátermelnek arra a kábelre adott esetben jelentős méretű napelemparkok, amik nem erre lettek tervezve, és azt a feszültséget, azt az árammennyiséget, áramerősséget már nem bírják el. És adott esetben a transformátor. Van ma Magyarországon 66 ezer ilyen kis feszültségű transformátor, amit az utcáinkon látunk. 66 ezer. Úgy lettek megtervezve, nem is baj, hogy ezek így lettek, hogy sem azt nem mértük, hogy mennyi áram megy be, sem azt nem néztük, hogy mennyi áram megy ki, mert ezeknek csak egy dolguk volt, hogy nagyobb feszültségről kisebbre levi. De ez ma már nem jó. Ugye ma újra kell tervezni, ha lehet, akkor korszerűsíteni őket, mérhetővé tenni. Ez egy hatalmas beruházás.
A 66 ezerből mennyi, ami modernnek, vagy 21. századinak, vagy 2025-ben ideálisnak tekinthető?
Ezek stabil, megbízható gépek, tehát modernek ezek a gépek, csak nem erre készültek, hogy ő náluk tudnunk kellene, hogy mennyi áramot. Ugye mögötte van egy átlagos ilyen kis feszültségű transformátoron, van átlagosan 2,5 áramkör. Nyilván az egyiknél van egy, a másiknál 5, és így tovább. Ugye az áramkör számít, ezek az, amik az utcánkon futnak, és ide telepítgetik ugye a napelemeket, nagyon helyesen a különböző háztartások. És nekünk minden egyes háztartásról tudnunk kéne. Ott jelen pillanatban az invertergyártó tudja, hogy mennyi áram megy be a hálózatba, de ugye maga az úgynevezett hálózati engedélyes, tehát akinek a kézbe kell, akinél az óra van egyébként, ő nem tudja, ő utólag tudja meg, ha úgy tetszik, hogy éppen mennyi áramot termelt fel. Azt tudja, hogy mennyit használ a háztartás, hiszen azt méri negyed óránként, de azt nem tudja, hogy mennyi áram ment be a hálózatba. Tehát újra kell, na most. Annak érdekében, hogy ez megérje ezeknek a hálózati engedélyeseknek, sok pénzt költenek el rá, ez tavaly, a tavalyi 24-ben, ez majdnem 200 milliárd forint volt, amit a hálózati engedélyesek, ezek a elmű, a titász és így tovább, de így sem elég az igényekhez képest. Ugye annak érdekében, hogy ösztönözzük őket, van egy Robin Hood adó, van egy 31%-os speciális adó, és ott adókedvezményt adunk nekik, arra meghatározott indikátorok, erről most jelentek meg a jogszabályok, amik azt tartalmazzák pont, hogy az ilyen típusú zárolt, úgynevezett zárolt körzetek, ez már csak 7%, de azért 7% is számít, tehát lejjebb jöttünk már sokkal, hogy ezeket a zárolásokat tessék feloldani.
Új szélerőművek telepítéséről évek óta zajlanak eszmecserék, viták. Változhat a közeljövőben a helyzet, a jogszabály vagy a támogatói környezet, hogy az beindítsa az új szélkerekek telepítését?
Igen, itt nyilván jelentős viták vannak, nem csak Magyarországon, azt kell mondjam, hogy egész világon, Észak-Amerikában például adutaljak el. Tehát nagyon jelentős viták kísérik. A szélkerekek, azt érdemes tudni, hogy vannak a kinti, a tengereken lévő nagy szélkerekek. Ott egy-egy nagy szélkerék ma már, ott egy ilyen tengeri úgynevezett offshore platformon lévő, az hatalmas szélkerék, az egy ilyen szélkerék tud 15 megawatt áramot termelni. Csak a nézők kedvéért mondom, a tiszalöki erőmű, amit azért mi mindannyian tudunk, az amikor a maximumát termeli az az erőmű, a Tiszán, az 13 megawattos. Tehát, hogy lássuk, azok nagyon nagy. Amit mi tudunk telepíteni, amik most látnak itt Magyarország, azok másfél-két megawattosok általában. Észszerűen majd fejlődött itt is a technológia, más az anyagtechnológia, hosszabbak lehetnek a lapátok, stb. Tehát egy 2,5 megawattos az lehet ma úgy telepítgetni Magyarországon. Nem akarunk szélkerékerdőket, szeretnénk elkerülni. Szerintünk az nem szép, tehát ahogy jövünk át Bécstől kifelé, és ott Burgenlandon keresztül, szerintünk az nem szép, a madarak, tehát annak van az egy csomó környezeti kára. De azért az sem jelenthető ki, hogy Magyarországon ne lenne szükség szélkerékre, úgyhogy a régi szabályozás az azt tartalmazta, hogy a település határától 12 kilométerre nem lehet szélkeréket telepíteni, most ez gyakorlatilag egy prohibitív jellegű szabályozás volt. Az új szabályozás azt mondja, a lakott terület, tehát ahol az utolsó ház van, onnan 700 méter. Az már azt jelenti, hogy igenis lehet, és egy csomó részletszabály van még. A lényeg az, hogy ahol ma, tehát nagyjából az észak-nyugati területén Magyarországnak, ott van annyi szél, viszonylag állandóan, vagy viszonylag jelentős mennyiségben, hogy ott megéri, még fel tudjuk venni a versenyt, ha úgy tetszik, a jóval előnyösebb, mondjuk tengeri szél kerekekkel, mert nem mindig ugyanakkor fúj a szél. Hát gyakorlatilag az egész gondolat arról szól, hogy vannak a napelemek, ezek nagyjából tudjuk, hogy egyáltalán mikor termelhetnek, hiszen hát napközben, de azért van ilyen csúnya november, december, január, már nem csúnya, ez is szép ez az időszak természetesen, de ilyenkor nem süt a nap, vagy nagyon keveset süt, viszont van, hogy fúj a szél. Éjszaka megvan, hogy fúj a szél. Na tehát nagyon jól kiegészíti profilba egymást ez a két időjárás függő megújuló, körülbelül Magyarországon átlagosan csak 7% az átfedés. Ezért megéri valamennyi szélkereket telepített, de nem éri meg túl sokat. Ugyanakkor már a tengeri szélkerékek, ahol nagyon sokkal többet fúj a szél, nagyobbak, tehát hatékonyabbak, azok mindig meg fognak bennünket verni.
És mekkora a hazai potenciál?
Hát most, tehát ma jelen pillanatban 325 megawattunk van, gondolják, 8200 megawatt napelem, és 300, összességében egyébként ez a 9000 megawatt megújuló, amiről beszéltem a műsor elején, az nagyjából 60%-a teljes beépített erőművi kapacitásunknak, és az utóbbi 15 évben ment végbe ennek a nagy része, tehát nagyon nagyot léptünk előre az önellátó képességbe, úgy tetszik, és majd talán erre az importnál, hogy mennyi is az importunk, még mondanék egy számot. Na 325, most amire ma ki van adva engedély, tehát hogy azért léptünk előre, szabályozás, pályázat volt, most nem állami támogatás, tehát ezek mind maszek forrásból fognak megépülni, hanem pályázni arra, hogy egyáltalán tudjon felcsatlakozni egy ilyen erőmű, még további 700 az fel fog jönni 2030-ig. Tehát most azt tudom mondani, hogy amit a Nemzeti Energia és Klíma tervben leírtunk, hogy 1000 megawatt, tehát 1 gigawattnyi szélkerék jön, azt én úgy látom, hogy az be is jön Magyarországon, és nem beszélnénk le senkit arról, hogy továbbiak legyenek, de az országnak a relatív képessége, hiszen azért mégiscsak egy Kárpát-medencében vagyunk, azért végesek. Vannak, akik azt mondják, hogy itt szerintük 4 gigawattot is elbizonyosság, szerintem a racionalitás alapján ennyi nem fog települni. Meglátjuk. Most ezt tudjuk, hogy 1 gigawatt az 2030-ig meg, és ez egy kitűnően kiegészíti majd a napelem portfóliót.
És akkor ezek már mondjuk így elindított projektek?
Ezek elindít, ez egy meglehetősen bonyolult, ugye egy nagy erőműnek az engedélyezése, meg kell a földet szerezni, adott esetben ki kell váltani, ugye nem ugyanúgy, ahogy a napelemeknél sem. Tehát ma már jó minőségű termőföldet nem lehet kivonni. A szélkeréknek nyilván kisebb az igénye, de azért ott is természetesen van valami igény. Tehát az a cél, hogy csak nem szeretnénk mondjuk, hogyha a Balaton felvidéken lenne, nem szeretnénk elrontani a táját, de olyan helyen, ahol egyébként ez, és ha nem nagyon sűrűn vannak, akkor elférnek a tájba. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez biztosnak tekinthető körülbelül, hogy ez a 1000 megawattig eljutunk, és aztán majd meglátjuk.
Milyen most a hazai energiamix? Már részben említette.
Hát úgy van, ahogy mondtam, hogy egyre emelkedik az áramnak az aránya. Ugye 2018-ban volt a legnagyobb áramimportunk, tehát abban az évben majdnem 32%-át az áramnak, amit akkor felhasználtunk, azt importáltuk. Az nagyon-nagyon nagy kitettség. Tehát minden harmadik elektront, úgy tetszik, azt nem itthon termeltük meg. Most idén ott tartunk, hogy köszönhetően ennek a nagy napelem flottának az a remény, hogy idén 20%-on belülre megyünk. Még nem látjuk ugye az év végét. November végén tartunk 18,6 vagy 18,8%-nál. Tehát lehet, hogy kicsit túl leszünk a 20%-on, de az mindenképp egy hatalmas eredmény, hogy 32-ről lejövünk 20 körülre. Az egy óriási lépés, az energiaszüve, és ahogy mondtam, az a cél, hogy úgy tudjuk növelni az áramtermelő kapacitást, erről is beszélnék majd, illetve az áramtárolási képességünket, amivel megteremtjük azt, hogy összes, ez nem azt jelenti, hogy nem fogunk importálni még egyszer. A elmúlt időszaknak köszönhetően minden szomszédos ország a nagy kapacitású, nagy feszültségű kábelekkel vagyunk összekötve. Ez egy nagyon fontos eredmény, majdnem a fele a magyarországi áramelőállítási képességnek az importálható. Ez egy nagy ellátásbiztonságot ad nekünk. Ezt tovább fogjuk építeni. A románokkal két kábelt, a szerbekkel, a szlovákokkal két, tehát fogjuk, az osztrákokkal is szeretnénk, ők kevésbé, de azért még hát, ha majd ezt még ki kell tárgyalnunk velük. Tehát azt szeretnénk, hogy még több hálózati csatlakozási képességünk legyen. Ez mind, ha kell, akkor tudjunk importálni, illetve ha kell, akkor tudjunk exportálni, függően attól, hogy milyenek a viszonyok. Ez egy nagy ellátásbiztonság. Ebbe kell tennünk pénzt, kell tennünk közben a kis feszültségállózatra, amiben beszéltünk.
És a gázerőművekbe is, na. Mert hogy azt lehet olvasni, hogy a jelenleg működő gáztüzelésű erőművek nem az elmúlt 5 évben épültek. Milyen korúak, élettartamuk, melyik szakaszában vannak a jelenleg működő erőművek?
Hát van egy olyan erőmű, ami 2011-ben épült, hát az is most már 15 éves, az a legutolsó, az a legkorszerűbb. Az is van az úgynevezett merit orderbe, ugye, tehát hogy melyik erőmű milyen áron tudja előállítani a áramot. Itt a földgáz erőművek szabják meg, ha úgy tetszik, a árnak az árát. Egy ilyenünk van, hát az 15 éves. Az összes többi erőművünk régebbi. Van olyan bizony, ami már 40-50 éves. És vannak korszerűtlenek sajnos, amelyeket hát vagy be fogunk zárni, vagy fel kell újítani jelentősen, amelyeknek nagy is, ahogy tetszik, a üvegházhatású gázkibocsátás.
Mekkora kapacitás ez, hogyha összeadjuk ezeket?
Hát összesen, ugye hát...
Nem hajszál pontosan, persze.
3000 megawatt. 3000 megawatt, ami ma rendelkezésre. Ezek egy jelentős része egyébként távfűtőmű, tehát a probléma az, hogy télen ezek mennek, de nyáron, amikor nem kell a távfűtés, akkor nem mennek. Tehát azért vettem egy nagy levegőt, mert hogyha önmagában számot néz, akkor nem is olyan rossz a helyzet, csak ennek egy jelentős része leáll nyáron, és akkor hiányzik pont, amikor nagy. Hazamegyünk, a légkondit bekapcsoljuk, és akkor nem tudtunk. Na ezért kell, és ez is döntöttünk úgy, és hál' Istennek a világ, tehát a legjobb, azt mondom, a németekkel szemben összehasonlítom magam. A németek, akik leállították az atomerőművet, és amikor mi mondtuk, hogy mi atomerőművet építünk, és ez emeli még gázturbinákat is, akár kiröhögtek. És akkor a legenyhébb kifejezést használtam, hogy teljesen téves úton járunk. Na most ott tartunk, hogy mi ugye 3 gázturbina mellett döntöttünk, ez 3, mindegyik 530 megawattos ezek a gázturbinák. Egy a már, tehát barna mezős beruházások lesznek, meglévő használt erőművi telephelyen, vagy éppen már bezárt előműt. Az egyik a Mátrai erőmű, az ma is működik. Ott lesz egy, ott egy lignit erőmű van, azt be fogjuk majd zárni, és annak helyén lesz egy 530 megawattos erőmű. Ennek már letettük az alapkövét szeptemberben.
Mikor termel az majd áramot?
2028 vége. A másik, a Tisza, az két ilyen 530 megawattos, az a Tisza 2 erőmű, ott is
megvan volt.
Régen volt, régen Pakura, az egy
de
más...
De bezárt már 11-ben vagy
12-ben. Bezárt, igen, az az erőmű, de azért ott van a telephely, ott van az üzemvíz csatorna, tehát a hűtés meg, tehát minden, ott van a hálózati csatlakozás, tehát minden szempontból egy jó megoldás volt, hogy oda tudjuk telepíteni, ezért kvázi olcsóbb ugye a beruházásunk, és ez mindig számít a nemzetközi verseny, hiszen ez egy versenypiac.
És ez mikor termel?
Na ez olyan 29. Ennek most írtuk alá a finanszírozási szerződését. A jó hír az, hogy ezt állami támogatás nélkül csináljuk. Mind a három erőmű, ez jogi értelemben ez két erőmű, mert a Mátrai területén így meg a Tisza, de három nagy turbina, de ezt a piac finanszírozza meg. Tehát a jó hír az, hogy nem csak mi látjuk ebbe az üzletet, hanem bankok is, külső finanszírozók is.
Mennyibe kerül egy ilyen?
Hát nem olcsó, hát nem olcsó, csak hát ez miután egy nemzetközi tender van, azt mondanám, hogy 1,5 millió eurónál drágább per megawatt.
1,5 milliárd.
Millió euró ja, per megawatt. Uh-huh. Nagyjából így érdemes számolni. Aki most jön, na, és a németek, hogy onnan kanyarodtam el, a németek most ott tartanak, hogy bejelentették, hogy ez ugye a miénk, ez a 3x500, 1,5 gigawatt, ha úgy tetszik, 1500, meg 1,5 gigawatt. Németek most bejelentették, hogy hát igen, a körülményekre tekintetők 20 gigawattnyi gázturbinát fognak. Csak most az a helyzet, hogy a nagy gázturbina gyárak, ami 4 van a világon, egymással versengenek, ezeknél 2030 előtt nem lehet kapni időpontot arra, hogy turbinát szállítsanak. És drágább. Tehát mi jókor szerződtünk le, ezek az árak nem olcsók, de azért a nemzetközi versenyben, ami kialakult, mindenki fut az után, hogy rugab, mert ugyanis miért fontos ez a gázturbina? Nagyon hatékony. Azt mondanám, az olyan, mint az autóknál, hogyha egy Maybachba vár. Tehát ez egy olyan értelme nem luxus, hogy ezek a legjobb erőművek, ezeknek ilyen 60% fölötti már a hatásfok, és ez a döntő kérdés. Na, és nagyon rugalmasok.
Gyorsan tehát, indítható, leállítható, szabályozható.
Szabályozható erőmű, tehát olyankor, amikor mondjuk lemegy a nap, és nem termelnek már az akkumulátorok, akkor majd beindulnak, ugye részben majd akkumulátorokból szedjük ki az áramot, de hát az akkumulátorokból is egy idő után elfogy, és közben akkor jól ütemezetten be tudjuk indítani ezeket. Alapvetően egyébként úgy érdemes elképzelni működést, mint hogyha mennénk egy autópályán, hogy ezek akkora a legideálisabbak, ha megy valamennyivel, valamennyi áramot már termel, és mind felfelé van szabályozási képessége, azaz, ha kell még több áram, akkor gyorsítjuk, ahogy tetszik, amikor, és van leszabályozási képessége, mert hát az időjárás, ugye ezeknél az időjárás függő, hogy bejön egy nagy felhő, akkor hirtelen több áram kell, elmegy a felhő, akkor kevesebb. Na, ezt kell kiegyenlíteni, és erre ezek az erőművek a legjobbak.
És van a zsinóráram, a paksi atomerőmű. Hol tart jelenleg a jelenleg is működő paksi blokkok üzemidejének meghosszabbítása?
Elindítottunk egy olyan nevű projektet, hogy Pakstüh, tehát ez a további üzemidő hosszabbítás. Ez azt célozza, ugye jelenleg a paksi erőműnek a működésén 2032 az első blokk, és 2037 között. Ugye 4 különböző reaktorról beszélünk, ebben az időszakban ugye 50 éve volt az alapkületétele, és ugye a jelenleg mondom 2032 és 37 közötti a működési engedők. Ezt a cél az, hogy ezt meghosszabbítsuk mindegyiket 20 évvel, tehát az azt jelenteni, hogy 2052 és 57 közöttig működnek ezek az erők, szükségünk is van rá. Az összes tőlünk független nemzetközi auditor cég, meg nukleáris biztonság, az azt mondja, hogy ez megtehető. Egyébként a nagyon hasonló amerikai erőművek, vagy orosz erőművek, francia erőművek is, amik elérték már ezt a kort, és hasonló technológia, a világon a legtöbb erőmű ilyen technológia, mint a miénk is, egy nyomott vizes erőmű, ezek is most már van olyan amerikai erőmű, ami ilyen típusú erőmű, és 80 év működésre kapott engedélyt, a miénk ott tart még, hogy mi most azt célozzuk, hogy 70 év működésre.
Mekkora műszaki kihívás ez, illetve mennyivel kerül olcsóbban, mint hogyha új erőműveket építünk?
Hát sokkal. Tehát ennek a most tervezett beruházás nem kevés, de ezt is megoldjuk állami támogatás nélkül, ez egy 1,5 milliárd euró. Tehát ez azért sokkal olcsóbb, mint egy hasonló léptékű erőművet előállítani ma a világon.
És ugye a magyar delegáció élén Orbán Viktor miniszterelnökkel minap Washingtonba járt, ott tárgyaltak arról is, hogy az amerikai Westinghouse megjelenik a magyar atomenergetikai piacon technológiával és üzemanyaggal. Ez utóbbi, vagyis az üzemanyag, a fűtőanyag mikortól érhető el a Pakson is működő, jelenleg működő blokkokhoz?
Igen, tehát erről aláírtunk egy megállapodást, annak jegyében, hogy ne csak egy, a orosz fűtőanyag az tökéletes, az megbízható, jól szállít, teljesen elégedettek vagyunk vele. De azért egy beszállítótól függeni az mindig egy kitettség, ennek jegyében, hogy diverzifikáljunk, osszuk meg, ha úgy tetszik, amerikai technológiával is. Az amerikai, az már szállít, ugyanez a gyár, szállít már itt ukrán, teljesen hasonló erőműben.
VVR 440-es?
Pont ugyanilyen erőműben, mint a miénk, meg Finnbe is. Tehát azután mertük mi ezt a szerződést aláírni, hogy látjuk, hogy két másik, aláírt egyébként vele a bolgár is, meg a cseh is, tehát ahol hasonló erőművek vannak, de ebből kettőben már belerakta, és látszik, hogy működik. Jó az együttműködésünk, ugye, ezek az országok, tehát megbízható, biztonságos, hogy ez 2029-ben. 28 végéig most megvagyunk, tehát beérkezett idén az utolsó szállítmány, és amit idénre vártunk, tehát most 28 végéig megvan a fűtőanyagunk, de hát utána levő időszak viszont, és ez egy részleges diverzifikáció, ez egy fontos lépés, ez egy nagy eredmény volt, hogy Amerikában ezt a tárgyalások több eredménye volt, de ez volt az egyik fontos.
Opció, vagy 2029-ben érkezni is fog a Westinghouse-tól?
Hát ugye először fűtőanyag. Ezt engedélyeztetni kell.
Tehát nem is rövidíteni.
A nukleáris iparban egy van mindenek előtt és mindenek fölött, a biztonság. Tehát ezért ezt a fűtőanyagot, amit először műszaki leírásával, aztán utána a konkrét gyártási folyamat, tehát ezt a hatóság, a független atomenergia hivatal le kell, hogy ellenőrizze, mindent validálnak, és csak hogyha biztonságos, akkor, tehát maga a fűtőanyag is egy nukleáris engedély igényes tevékenység. Ha ez megvan, ők elkezdik a sorozatgyártást, majd azt is megnézzük, és akkor utána lehet. Azért mondom, hogy ez 29, nem opció, ez 29-be kell szállítani, és addig az engedélyt meg kell szerezni.
Az megvan már, vagy elmondhatja, hogy a diverzifikáció milyen fokú, hogy mennyi orosz érkezhet 29 után, vagy mennyi nem?
Publikusan megjelent, hogy még tavaly aláírtunk egy másik megállapodást, egy Framatom nevű, ez a nagy francia atomenergiaipari vállalat, az ÖDF-nek, tehát a francia elektromos műveknek 100%-os tulajdonában vállalat. Ők csináltak egy vegyes vállalatot az orosszal, az orosznak a nevet Tvel, ő szállítja ma a Tveltől veszük, ez a Rosszatomnak a nukleáris fűtőanyag előállító vállalata, egy Rosszatom leányvált, és a Tvel meg a Framatom megállapodott, 75%-ba Framatom, 25%-ba Tvel, és a Tvelnek a dizájnja alapján, tehát itt magát az intellektuális tartalmat, azt meg kell vásárolni, hiszen arra vagy jogvédelem van, tehát ő azt licenszbe adja a franciának, a teljes műszaki dokumentációval, és a francia azt vitte be ugye ebbe a vegyesvádba, és francia, egy küldöttsége most voltam egy hónapja, ott a Rónnak egy mellék folyójánál van ez az üzem, megnéztem, ők nagyon sok fele szállít, nem csak francia atomerőművekbe, szállítanak kínaiba, amerikaiba is, tehát ez egy jó, megbízható gyár, én megnéztem, hogy történik a gyártási folyamat, azt tudom jelenteni, hogy ez egy kitűnő, jól karbantartott, jól működő, biztonságos gyár, tehát orosz dizájn alapján francia gyártmányt fogunk venni, de hát lényegében egy vegyes vállattól. Ez lesz a másik háromnegyede.
Beszélgetésünk előtti napon, december 10-én az országgyűlés egy rövid határozatban megadta az előzetes elvi hozzájárulást az úgynevezett kis moduláris reaktorok jövőbeli magyarországi alkalmazásához. Mi a következő lépés? Mert hogy ez is a Westinghouse-zal kötött megállapodás vagy tárgyalások egyik eredménye lehet.
Hát azt majd meglátjuk, hogy ki lesz a nyertes.
Azért mondom, hogy csak lehet.
Ez a cél, igen. Na, tehát úgy van, hogy helyesen, az atomenergia törvény azt írja elő, hogy ha bármilyen új technológiát akarunk Magyarországon üzembe helyezni, ahhoz előzetes egyetértése kell ezért kell egy országgyűlési határozat.
Ez most
megvan. Ez megtörtént. Egyébként az atomtörvényt is módosítjuk, annak érdekében, hogy ez a bizonyos, ez a betű szó, hogy SMR, ez a small modular reaktor, tehát a kis modulális reaktor, ez egy új hulláma, ez egy új elképzelése, úgy tetszik, az atomenergetikának. Ugye volt egy apály, ha úgy tetszik. A 80-as években még nagyon sok atomerőmű épült, és a 2000-es években viszont kevés, elsősorban a fejlődő országban. És most jött egy új, ugye megnyúltak a kivitelezési időszakok, és drágultak ezek a nagy atomerő. Ugye az elképzelés az volt, hogy egyre inkább egyre nagyobb reaktorokat, egyre nagyobb, annak érdekében, hogy minél hatékonyabb legyen, ugye minél olcsóbb legyen, úgy tetszik.
Minél nagyobb teljesítmény egy helyen. Ehhez képest a moduláris kisebb teljesítmény.
Na, de
több
csak
helyen.
De közben annyit változott a világ, hogy mondjuk volt egy 9-11, amikor ugye ráestek különböző nagy épületekre feltöltött rep. Tehát ma egy új atomerőművel szemben az az elvárás, hogy egy frissen felszállt és full feltöltött utasszállító repülőgép, ha ráesik, azt bírja ki. Ugye ez korábban nem volt ilyen elve. És sorolhatnám. Tehát ma sokkal drágább egy ilyen nagy erőművet megépíteni, ezért eldrágultak ezek a beruházások. És logikusan adódott, hogy mi lenne, és minden egyes, ma 432 atomreaktor működik a világban. Annak a több mint 70%-a ilyen, mint a miénk egyébként, ez a nyomott vizes technológiája. És most jött az új elképzelés, hogy mi lenne, ha változtatnánk az egész filozófiáján, és mint egy, mondjuk, mint egy repülőgépet egy gyárban előállítanánk, és összeszerelnénk, ami összeszerelhető, és nem a helyszínen. A minden egyes atomerőmű, ilyen nagy atomerőmű, az a helyszínen készül el. Természetesen beszállítgatnak különböző beszállítók, de a helyszínen. És ehhez képest a gyárban összeszed, összép kell vinni, kisebb méretű, és akkor ez egy sorozatban lehet gyártani, ez az elképzelés, ez a kis modulális reaktor, és akkor lejjebb mennek a költségek. Ez
és akkor erre van már az országgyűlésnek a határozata, mikor lehet az atomtörvényt módosítani?
Az atomtörvény is, folyamatban van, csak ott van egy 3 hónapos notifikációs, be kell jelenteni az Európai Uniónak, tehát azt még ki kell várnunk, de az is meg lesz jövő év tavasszal. És akkor Európában élenjárók leszünk abba, hogy egyáltalán ilyen technológiát alkalmazzunk.
Csak hogy még a technológia működő képes formában, ha jól tudom, nyugaton nincs, a Rosszatomnak van egy...
A Rosszatomnak meg Kínának van egy.
Egy az északi tengeren valahol egy
meg,
a hajón.
Meg Kínában van a kínai, én meg is néztem Hajnán-sziget. Tehát, hogy azért létezik már, de még valóban nem elterjedt. Tehát ezt még bizonyítani kell. Ezért mi azt csak Amerikában, a vizit kapcsán, akkor már megnéztünk néha, 6 egymással versengő, különböző vállalat, az egyik a Westinghouse egyébként, pont, de van másik 5, akik különböző technológiákban hisznek, különböző, ezt most mind nézzük. De ezen kívül van még a Rolls-Royce-nak a briteknél, van a franciáknak, van a dél-koreaiaknak, a japánoknak, tehát van még jó néhány, ami szóba jöhet, ezt vizsgáljuk. Szeretnénk oda eljutni, hogy amikor az első szerződések megvannak, miután egy teljesen új technológia, az elsők valószínűleg nagyon drágák lesznek. Na, tehát nekünk nem rögtön a legelején érdemes rácuppannunk erre, ahogy tetszik, mert mi nagyon drága lesz. De ott a rögtön a következőnek, ott érdemes lennünk, amikor már kiforrott technológia, megbízható, a nukleáris biztonság az rendben van, és már elkezdődik a sorozatgyártás.
Mikor lehet ez?
Nézd, én remélem, hogy ez jövőre már így lesz. Hát ezek, az ígéret az, hogy 3-5 év egy ilyen atomerőmű. Ugye ma azért egy atomerőmű az 10 éven belül nem tud megépülni, se egy ilyen nagy atomerőmű. Tehát ez jóval rövidülne. Én azt gondolom, hogy reálisan azt mondhatjuk, hogy a 2030-as évek közepén lesz. Tehát
az túl, első magyar?
A Paks, ugye épül, amit Paks 2-nek hívunk, de én jobb szeretem úgy használni, hogy az 5. meg a 6. blokk, az is épülni fog, de az se lesz elég önmagában. Tehát még kell majd SMR, és én azt mondom, a 30-as évek közepére ma az egy reálisan kitűzhető cél, hogy legyen olyan, ami vagy már épül, esetleg már. Tehát az a reális cél, az előtt nem.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Lantos Csaba energiaügyi miniszter volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Erdei Tamás főszerkesztő és Szécsi Ágnes vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!